Ányos, mint új módi értelemben.
A házvezetőnőd voltam.
Elnézést, ez nem igaz. Nem a konyhában étkeztél. Fizetést nem kaptál, pénzzel elszámolod soha nem kellett. És ha ez vagy az hibázott, soha meg nem szittalak. Vagy talán azt hiszed, hogy az én munkám magasabb rendű. Azt hiszed, a hajón végzett mindennapi munka nagyobb dicsőség, mint a cselédeket dirigálni és piacra járni, gyereket szülni és nevelni.
Nem, de te fizetést kapsz, a magad ura vagy, szabadon mozogsz.
Édesem, csak nem akarod, hogy megfizesselek. Igazi házvezetőnő akarsz lenni? Én férfi a véletlen szeszélyéből vagyok, hisz ha igaz, ez csak a 6. hónapba dől el. És mi örömöm van belőle? Férfinak lenni manapság bűn ugyan, ám akkor se tehetünk róla. De azt is megehetni a fészkes fene, aki az emberiség két felét egymásra úszította. Ez volt az igazi nagy bűn. Szabadon mozgok. Te talán nem? Döntöttem én már lényeges dolgokban anélkül, hogy kikértem volna a tanácsodat? Igen vagy nem? De a gyerekeidet te a saját fejed szerint neveled, mégis egész jól megvoltunk mind a mai napig. De te most átpártolsz Ottiliához.
Ottilia, mindig csak Ottilia, mintha nem te magad küldted volna rám.
Hát nem éppen őt. Most mégis az övé az utolsó szó.
Mindent elveszel tőlem, amit szeretek.
Hát neked Ottilia minden. Szinte azt kell hinnem.
Csak nem küldhetem el most. Épp amikor megállapodtunk, hogy pedagógiára meg latinra fogja tanítani a kislányainkat.
Latinra? Ablativus absurdus. Képes volna végképp tönkretenni őket. Nem volt elég, hogy a férfinemet megrontották ezzel? A nőket is muszáj. Ottilia, Ottilia, mit cselekedtél ellenem?
Semmi értelme, hogy erről tovább beszéljünk. Ami pedig a kettőnk szerelmét illeti, nem igen mondhatjuk, hogy eszményi volt Wilhelm. Nem, nagyon is érzéki volt.
Mennyei atyám! Hát hogy lettek volna a gyerekeink, ha a szerelmünk nem lett volna érzéki is? De hogy csak érzéki lett volna.
Lehet valami egyszerre fehér és fekete? Erre felej, ha tudsz.
Mi sem egyszerűbb. A napernyőt kívül fekete, belül meg fehér.
Szofizma.
Hallgass rám, kis szívem. A magad nyelvén beszélj, és ha beszélsz, a szívedre hallgass. Ne Ottilia könyveire. Hallgass a józan eszedre, és légy hű magadhoz, én édes, szerelmes kicsi feleségem.
Igen, a tiéd, a te feleséged, a tulajdonod, amit a magad pénzén vásároltál, a magad munkájával keresett pénzen.
Akárcsak, és most jól figyelj. Én a te férjed, a te tulajdonod vagyok, akire más nő nem vethet szemet, ha csak nem akarja, hogy kikapard az övét, és akit ajándékba kaptál. Vagy még inkább cserébe, amiért ő téged megkapott. Nem elég fair dolog ez?
Nem játszadoztuk át talán az életünket? Vezéreltek-e magasztosabb érdekek, Wilhelm?
A lehető legmagasztosabbak, édes gurlim. Komoly órák is voltak az életünkben, nem csak játszadozás. A lehető legmagasabb rendű érdekek vezettek bennünket. Életet adtunk a jövő nemzedéknek, derekasan kivettük részünket a mindennapok robotjából. Legfőként te magad, hogy a kicsik szépen fejlődjenek. De most már őrségre kell mennem. Isten áldjon, Gulli. Vagy jössz te is?
De az asszony nem is válaszolt neki. A férj elment, de milyen nehezére esett minden lépés. A tengerkékje elkomorult, a nap is fényét vesztette. Öreg barátom, szegény palkapitány, rettenetesen emésztette magát. Egy őszi napon aztán benézett látogatóba az anyósához.
Most aztán befellegzett, kedves mama.
Most meg mi a baj, édes fiam Will?
Tegnap nálunk ülésezett az egész társaság. Tegnap előtt a hercegnőnél. Aliszka közben rosszul lett. Rosszabbkor nem is jöhetett volna. De Gullit mégsem mertem hazahivatni. Nehogy azt higgye, cirkuszolok. Mert ha egyszer megingott a bizalom. A napokban fölkerestem a hadbiztost. És megtudakoltam a svéd törvények értelmében, van-e joga a férnek ahhoz, hogy a felesége barátnőit kifüstölje házából? Sajnos nincs. És ha volna, sem merne élni vele az ember, mert az eszköz mégiscsak túl radikális. Bízisten, sokkal egyszerűbb lenne minden, ha szeretője volna. Azt szépen galléron fogná az ember, és kirúgná. Mondja meg, kedves mama, mit tegyek?
Nehéz eset, Will, nehéz, de majd csak kisütünk valamit. Ilyen szép szálember, mint te vagy, csak nem lődöröket a világba így nőtlenül.
Ugye? Ugye, hogy nem, kedves mama?
Megmondtam a múltkor kerekperec a lányomnak. Ha nem jön meg az esze, a férje elmegy a lányokhoz.
És erre mit felelt?
Hogy csak menjen, a testével mindenki maga rendelkezik.
Ő is természetesen. Kedves kis teória, beleőszülök, mama.
Van egy régi bevált recept az ehhez hasonló esetekre. Ébreszt fel a féltékenységét. A kúra drasztikus, és minden esetben előcsalogatja a szerelmet, ha még van.
Tegyen féltékenyé Gullit?
Igen, igen. Csapd egy kicsit a szelet Otiliának.
Micsoda? Otiliának?
Ugyan, biztosan értesz valamihez, ami őt is érdekli.
Hát, várjunk csak. Most éppen a statisztikát tanulmányozzák. Bukott nők, fertőző betegségek, mi egymás. Talán itt lehetne valami összefüggést felfedezni a matematikával, ahhoz én is értek.
Na, látod, nem is rossz. Figyelj csak ide. Kezd a matematikával, aztán térj át a kabát fölsegítésre, este kísért haza.
Az én kapitányom hazament, áttanulmányozta a legújabb brossúrákat az erkölcsi feslettségről, aztán munkához látott. Egy héttel később pedig vidáman és elégedetten üldögélt anyós lakásán, egy pohár sherry mellett. Ragyogó kedvében volt.
Na mesélj, mesélj, édesfiam!
Mindet úgy tettem, hogy a kedves mama tanácsolta. Hát első nap kemény volt a küzdelem. Ottilia nem nagyon bízott bennem. Azt gondolta, csak ugratom.
Értető.
Én azonban elmagyaráztam neki, milyen döntő befolyás gyakorolt Amerikában az erkölcsrendészeti statisztikára a valószínűség számítás.
Nagyon jó.
Nem döntő, korszakalkotó befolyást. Erről még soha nem hallott, és ez idegesítette.
Nem csodálom.
Bemutattam neki egy példán, hogyan lehet számokkal és betűkkel hozzávetőlegesen kiszámítani, hány nőnek kell elbuknia.
Nagyszerű!
Ez gondolkodóba helytette. Már láttam, hogy fölkeltettem a kíváncsiságát, és szívesen folytatná, hogy a következő értekezleten új érvekkel hozakodjon elő. Gulli egészen földerült, hogy összebarátkoztunk, és még bíztatott is.
Na csak!
Igen, betuszkolt bennünket az én szobámba, még az ajtót is becsukta. Ott számolgattunk aztán egész délután.
Kitűnő!
Boldog volt a boszorka, mert arra gondolt, hogy játszmát nyert ellenem, és 3 óra alatt szent lett a béke.
Na látod!
A vacsoránál a nejem úgy találta, hogy elég régi ismerősek vagyunk már, hogy összetegeződjem Otiliával. A legjobb óserimből töltöttem, hogy a nagy eseményt méltóan megünnepeljük. Azzal Isten szent nevében szájon csokoltam a nőt.
Remek!
Gulli csodálkozott egy kicsit, de rossz néven éppen nem vette. Úszott a boldogságban.
Úgy kell neki.
A sherry erős volt, Ottilia gyenge. Rásegítettem a kabátját, és hazakísértem. A hídon megszorítottam a karját, és elmagyaráztam neki az egész csillagtérképet. El volt ragadtatva.
Aliba, ma látod.
Másnap még több matematika, együtt ücsörögtünk egész vacsoráig. Gulli bebenézett, de csak megbiccentette a fejét. Az asztalnál sem volt szó egyébről, mint a csillagokról és matematikáról. És Gulli szótlanul hallgatta. Utána hazakísértem Otiliát.
Ez az, édesfiam!
A rakparton azonban belebotlottam Björn kapitányba. Bekukkantottunk a Grand Hotelba, egy pohárpuncsra. Éjjel egykor mentem haza. Gulli még nem feküdt le. Hol voltál ilyen sokáig, Wilhelm? Kérdezte. Mintha az ördög bújt volna belén, így válaszoltam. Annyira belemelegettünk a beszédbe a hídon, hogy egészen megfeledkeztem az időről. Teli találat volt. Véleményem szerint nem ildomos fiatal nőkkel sétálgatni ének idején, mondta erre. Megjátszottam a restelkedést, és valami olyasmit dadogtam, hogy az ember könnyen megfeledkezik az ildomosságról, ha olyan sok mondani valója van. És mi volt az a sok mondani való? Kérdezte Gulli, és elfintorította az arcát. Hiszen ha emlékeznék rá.
Derekas munka volt, fiacskám. Tovább, tovább.
A harmadik napon Gulli bevonult a szobánkba egy kézi munkával. És a lecke végéig ott maradt. Vacsoránál jóval kevesebb volt a jó hangulat, mint az asztronómia. A maskarára föladtam a gombos cipőjét, ami a legnagyobb hatása volt Gullira. Olyannyira, hogy csupán az arcát tartotta oda Otiliának, amikor az elköszönt.
Ugye, hogy igazam lett?
Másnap asztronómia. Gulli közölte, hogy ez őt is nagyon érdekli. De Otilia szerint már nagyon belejöttünk a tárgyba, és majd inkább ő fogja Gullinak elmagyarázni az alapfogalmakat. Gulli bosszúsan kiment. A vacsoránál folyt a sherry. Asztalbontás után derékon ragadtam Otiliát, és megcsókoltam. Gulyásápat. A cipő begomolásánál megkockáztattam egy kis.
Na ne hebeg, habog nekem, Vilfiam, nem vagyok én már mai csirke, ki vele?
Nos, hát egy kis érzelmes szorítást a mögöttes területeit.
Hű, de belejöttél.
Egyéb iránt nem is olyan rossz, mint gondolná az ember. Szavamra nem, no jó. Igen ám, csak hogy amikor venném a téli kabátom, ott állám Lina, házdumirgezén, útra készen, hogy majd ő kíséri haza a kisasszonyt.
Alaposan begerjesztetted Gurlit.
Engem Gurli kimentett, meghűltem az előző éjjel, nem tesz jót nekem a hűvös levegő. Otiliának megnyúlt az orra, és csók nélkül távozott Gurlitól. Másnap 12-kor asztronómiai mérőeszközöket akartam bemutatni Otiliának az iskolában. Meg is jelent, de meg volt sértve. Épp Gurlitól jött, aki barátságtalanul bánt vele.
Ugyan miért?
Amikor hazamentem vacsorára, Gullira nem lehetett ráismerni. Hideg volt, és néma akár a hal. Jól láttam, hogy szenved, pedig még hátra volt a fekete leves. Mit mondtál Otiliának, hogy annyira sértve érezte magát? Dobtam elébe a kesztyűt. Mit? Csak hogy egy közönséges kacér perszóna, csak ennyit. Hogy mondhattál ilyet? Talán csak nem vagy féltékeny. Féltékeny, és éppen ő rárobbant ki.
Nagyon jól csináltad, fiam.
Délután Otilia nem is mutatkozott. Kimért hangú levélben kért elnézést, különben nagyon világosan megértette, hogy az ő jelenléte fölösleges a mi házunkban. Én tiltakoztam, és felajánlottam, hogy érte megyek. Erre már aztán egészen nekivadult Gulli. Nem is kétséges, hogy bele vagyok habarodva abba az Otiliába. Ő viszont semmit nem jelent nekem. Mindig is tudta, hogy ő csak egy buta liba, tudatlan, hasznavehetetlen, aki a matematikához... Világ életében is mindig hatökör maradt.
Mondjad, mondjad, fiacskám!
Fiákert hívattam, és egyenesen kimentünk Lidingőbe, a szigeti vendéglőbe. Forralt bort ittunk, és végig élveztünk egy remek hideg vacsorát. Lakodalmas hangulatban érkeztünk haza.
És aztán, aztán?
Azután, Isten bocsássa meg bűnömet, azután elcsábítottam. Méghozzá aglegény ágyamban, ahogy dukkál is a nász éjszakán. Ez meg mit szól, mama?
Mit? Azt, hogy jól tetted. És aztán?
Azután helyre billent az egyensúly. És most már arról értekeztünk, hogyan fogjuk fölnevelni a gyerekeket, fölszabadítani lányainkat az akszüzek rémuralma és ráolvasása alól, romantikus bódulatok és ablativus abszurdus alól. De most már négy szem közt tárgyaltunk, ami nagyban megkönnyíti a kölcsönös megértést. Így van? Vagy nem így van, mama?
Így bizony, fiacskám, és most már hamarosan meg is nézlek benneteket odahaza.
Csak minél hamarabb. Nézze csak meg, hogyan táncolnak a mi játékbabáink. Nézze meg, milyen a fesztele jókedve családban, ahol senki nem törődik aféle csudabogarakkal, amelyek a mesekönyvek lapjain kívül nem léteznek sehol. Nálunk majd meglátja, milyen egy igazi babaház.
Elhangzott Nóra. August Strindberg szatirikus elbeszélését Csatlós János fordításában rádióra alkalmazta Horváth László. Szereplők: kapitány Körtvélyesi Zsolt, feleség Csomós Mari, doktor Pap Zoltán, anyós Szendrei Ilona, a szolnoki Szigligeti Színház művészei. Szerkesztő Puskás Károly. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült.